hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok! Szombat van, a hosszú hétvége utáni munkanapokat követően ismét a kultúrája a főszerep itt a Trend FM hétvégi műsorában. Ma is lesz utazás és könyvajánló, de bemelegítésnek a verseké a terep. Tartsanak velünk ma is egészen 11 óráig.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Szentendrén számos rendezvényen emlékeznek meg Hamvas Béláról. A kapcsolódjunk vendége most Weiner Senyei Tibor költő, az író munkásságának szakértője. Kalmár András beszélgetése következik.
Kedves hallgatóink, itt van velem a vonalban régi kedves barátom Weiner Senyei Tibor, aki többször volt már a műsorunk vendége. Szoktunk méhészetről beszélgetni, költészetről beszélgetni, mert Tibor méhész is, és József Attila díjas költő is, de nagyon sokat szoktunk beszélgetni Vörös Sándorról és Hamvas Béláról, és most ez az utóbbi magyar író-filozófus lesz a témánk, hiszen augusztus 25-én Szentendrén lesz egy különleges est, aminek te vagy a házigazdája. Tibor, üdvözöllek, köszönöm szépen, elfogadta a meghívásunkat.
Szervusz Andris, és üdvözlöm a hallgatókat is, és már is pontosítanék, hogy én csak egy meghívott vendég vagyok ezen a programon. Juhász Anna a házigazdája ennek a programnak.
Teljesen igazad van, én is rájöttem már abban a pillanatban, amikor kimondtam. Viszont írtál te egy könyvet, aminek nagyon-nagyon izgalmas a címe, és már a címe is sok kérdőjelet felvet. Az a címe, hogy Hamvas Béla ezerarcú és egyszerű élete és műve. És ugye ez a kiindulási pont, hogy választottad ezt a címet? Mert azt, hogy Hamvas Bélának ezerarcú és egyszerű az élete és a műve, az lehet, hogy sokak számára triviális, de címnek azért elég összetett.
Igen, ezt úgy választottam, hogy Kemény Katalin írt egy nagyon szép esszét Élet és életmű címmel Hamvas Béláról. Kemény Katalin volt Hamvas Béla felesége, igen, és ugye özvegye, és sokáig a hagyaték gondozója, és ebben az esszében azt írja, hogy ha egyszer valaki majd úgy tényleg számba akarja venni, hogy mit is csinált Hamvas Béla, mit írt, hogyan élt, akkor nagy gondban lesz, hogy nehéz lesz eldöntenie, hogy milyen címet adjon neki, hogy Hamvas Béla ezerarcú élete, vagy Hamvas Béla egyszerű élete. És ez nekem nagyon tetszett, és a kettőt egybeolvasztva, Kemény Katalin tanácsát megfogadva, ha úgy tetszik, adtam a címet a könyvemnek, ami főleg esszék, tehát néhány előadás is van benne, esszének átdolgozva, és három kiadása volt az elmúlt évben, amire én nagyon büszke vagyok.
Hát lehet is.
Kötetnek van három kiadása, ami részben az én érdemem csak, nagy rész pedig Hamvas Béláé, mert próbáltam az életműnek, vagy az életrajznak a fontosabb csomópontjain, helyszínein végigmenni, az életmű, a levelezés, a naplók és a magyar történelem valamelyest ismeretében, és megnézni azt, hogy mégis ki volt ez a Hamvas Béla, hogyan élt a különböző kritikus helyzetekben, hogyan viselkedett, mikor, mit írt, hogyan változott ő maga is nagyon sokat, és ezáltal hogyan változott az életmű is, ugye 72 évet élt Hamvas, és ez alatt azért nagyon sokat változott az írói stílusa, maradtak központi témái, amiken folyamatosan dolgozott, ilyen például a hagyomány, a nagy kultúrkörök, a gasztronómia is mondjuk szerintem valamennyire a központi témái voltak, ha a borfilozófiáját nézzük, de igazából Hamvas mindvégig arra reagált, ami őt foglalkoztatta, és ezekre írásban reagált.
Részben válaszoltál az első föl nem tett kérdésemre, ami egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hogy ki is volt Hamvas Béla, hogy mutassuk be őt azoknak a hallgatóknak, akik esetleg nem találkoztak még. Hát a nevével biztos találkozott már mindenki, de nem pontosan tudják, hogy ki ő, és elég nehéz definiálni. Hogy nem mondhatjuk azt, hogy író, nem mondhatjuk, hogy esszista, filozófus, persze mondhatjuk, hogy gondolkodó, de hát mindenki az. Egy nagyon különleges figura volt, különleges emberekkel vette körül magát, és tulajdonképpen az életmű, amit hátrahagyott, hát azt se lehet csak úgy berakni valamelyik kartotékbe, vagy valamelyik címke alá a könyvtárakba. Szóval hogyan tudnád elmagyarázni valakinek, aki még nem találkozott Hamvas Béla alkotásaival, hogy ki is volt ő pontosan?
Igen, az, ami nagyon jó a definíciókban, az nagyon rossz is egyben. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy Hamvas Béla író volt és filozófus, akkor megnyugszunk, és azt hiszük, hogy tudjuk, hogy ki volt Hanvas Béla. De én azt szoktam tanácsolni, hogy a legjobb, hogy az ahhoz kapcsolódni, amink van. És amink van Hanvas Béla után, az egy nagyon gazdag életmű, nagyon sok már megjelent könyvvel, a 98%-a elérhető ennek az életműnek, ami különféle kiadásokban megjelent. Most nem akarok ennek a filológiai problémáiba belemenni, maradjunk annyiba, hogy Hanvasnak van egy csomó elérhető, nagyon jó írása, és akkor értjük meg, hogy ki volt ő igazán, hogyha ezeket az írásokat olvassuk. De ugye ezek az írások is, mint mondottam, egy hosszabb életmű során keletkeztek, és a fiatal Hanvas az egész más, mint az érett, 40-es, 50-es Hanvas, és az idős, az életpálya végén lévő Hanvas pedig teljesen más, mint a korábbi Hanvas. Ezért nehéz is ilyen prekoncepciókat alkotni, vagy ilyesmiket. Mindenkinek megvan, akik ismerik Hanvast, a maga Hanvas képe, ez szerintem eléggé félrevezető. Az a legjobb, hogyha az ember azt nézi meg, hogy ezek az esszék, ezek a szövegek, amiket ő írt, vagy adott esetben mondjuk a regények, mert regényeket is írt, azok mit váltanak ki bennünk, és akkor kezeljük jól ezt a Hanvasi életművet, hogyha a saját értelmezési horizontunkba hozzuk őket, és vizsgáljuk. Hanvas nagyon sokat beszél például a meditációs objektumról, ami lehet például egy szobor, egy festmény, egy zenemű, de ugyanúgy lehet egy írás is. És például, hogyha a Babérliget könyv írásait veszi a kezébe egy kedves hallgató, aki még esetleg nem találkozott Hanvas Béla nevével vagy életművével, akkor nagyon jól teszi, amit tesz, mert akkor egy nagyon derűs, szerethető, pozitív
igazi életeszmény. Nyári olvasmány mondhatnánk,
abszolút,
nem?
Abszolút.
A női magazinok ajánló rovatába tényleg bele
oda
lehet
is
rakni.
Beleférne. Abszolút. Kár, hogy ott nem ajánlanak ilyet, de lehet, hogy ajánlanak, nem tudom, hogy
majd
olvasója az ő női magazin, nem mindegyiknek, bár a Ridikült már ezt láttam. És akkor lényeg a lényeg, hogy én például azt szoktam javasolni, vagy amivel én először találkoztam Hanvassal, ilyen 20 éves koromban, az az Archai eszékötet volt, ami az ős tárgyakról szól, az ős elemekről, és szerintem az egy nagyon jó indulópont Hanvashoz, ha valaki komolyabban akar vele foglalkozni, de hát nincs mindenkinek annyi ideje. Igazából mindegyik könyve másféle meditációs objektum. Nehéz innen meghatároznunk azt, hogy milyen ember volt Hanvas Béla, vagy hogy ki volt ő egészen pontosan a magyar irodalom, meg a magyar kultúra történetében. Amit én látok belőle az életmű valamelyes ismeretében, hogy egy nagyon-nagyon fontos szereplője volt a magyar irodalomnak, így a magyar történelemnek is, és nagyon szigorú volt önmagával, és a környezetével, ezáltal a magyarsággal is. És ez a szigor, ez következetes volt az életműben.
Hát meg nem csak a magyarsággal, hanem a világgal is. Egyébként kezdő Hanvas olvasóknak, amit én például nagyon ajánlok, az hát mondhatnám, hogy egy ilyen klassz mese. Ugye az Olbrin Joachim csodálatos utazása, az például szerintem valakinek, akinek még nem volt Hanvas a kezében, az egy nagyon jó ilyen, hogy mondják, starting point, vagy valami hasonló. De Tibor, hogyha nem tudjuk így definiálni Hanvast, akkor inkább csináljuk azt, hogy egy kicsit mesélünk Szentendréről, illetve Hanvasról és Szentendréről, illetve tulajdonképpen erről az augusztus 25-i eseményről, mert hogy ugye ez egy sorozat tulajdonképpen, ha jól tudom, akkor Szentendrén egész augusztusban Hanvas Béla hónap van, ott a Manc galériában is vannak mindenféle izgi programok. Láttam, hogy az Anima Sound System, Priger Zsolti, igen, neki van egyébként egy Hanvas estje, ő is föl fog lépni, meg van képzőművészet, és akkor ti vagytok valahogy ott 25-én a highlight, hogyha én ezt jól vettem le a programból.
Hát azért szerintem a többiek is highlight, tehát a Szentendrei régi művésztelepen, már
igen,
működik a grafikai műhely, a Bereznai Péter Munkácsi Mihály Díjas festőművész vezetésével, és ők augusztus 3 és szeptember 18 között állítanak ki szitanyomatokat. Ha gondolod, felsorolhatom a kiállítókat, az Aknai János, a Balog István Vilmos, a Baksai József, a Bánföldi Zoltán, a Bereznai Péter, Bereznai Tamás, Buháli
De
József,
hát
Farkas
ők mind szentendreiek is,
így
tehát hogy
van,
effektivált.
Horváth Lóci, Judit, a Marton Henrik és a Rákosi Anikó, ők mind ott, tehát a régi Szentendrei Művésztelep galériájába megnézhetik ezeket a nyomatokat.
Aminek vicces a neve, bocsánat, mert egy tök modern épületegyüttesről van szó, amit teljesen felújítottak.
Így van, de nagyon jó kiállító tér, én ajánlom mindenkinek. És aztán van egy kiváló street artos Szentendrén, aki a szárnyas dobozt alkotta meg,
aha,
és a Szupererő benned van címmel, ők csinálnak ilyen, én sem tudom, hogy ez pontosan mi lesz, de
jó lesz, jó lesz.
Interaktív, kreatív, önismereti workshop volt, amiben Hanvas Béla gondolatai alapján mélyülhetnek el a résztvevők, felfedezhetik a bennük lévő szuperképességeket, és matricákat is készítenek, street art matricákat, amiket ez a szárnyas doboz inspirál, és lesz ez, amit mondtál, a szájharmóniák, hanvas technó, ez augusztus 17-én szombaton este 8-kor a Szentendre főterén lesz ez az Anima DJ zenével összekötött Hanvas Béla műsor, a Priger Zsolt és a Kovács Tibor adják elő, ez az, amit szerintem te ismersz is valószínű.
Igen.
Vagy amit említettél, és utána pedig augusztus 25-én vasárnap este 8 órától lesz egy Sanctum elnevezésű beszélgetés, ott a főtéren a nem olyan régen megnyílt Karnevál kávézóban.
Karnevál Hanvas Béla egyik főműve, vagy legismertebb műve talán, vagy szerintem az jelent meg legelőször a rendszerváltás után, mert akkor tegyük hozzá, és bocsánat, hogy belevágok a programajánlódba, de hogy ugye Hanvasról nem lehetett nagyjából 89 előtt hallani.
Igen, Hanvas 1947-ig nagyon sokat publikált, fővárosi könyvtárnak, a mostani Szabó Ervin könyvtár elődjének volt a munkatársa, főkönyvtárosa, és aztán ott a kommunista hatalom átvétel során és a második világháború után egyre inkább marginalizálódott, bélistázták, és 47-től gyakorlatilag a haláláig, 1968-ig nem nagyon jelenhetett, egy-két írása jelent.
A karnevál, ha szerintem hamarabb megjelent az a rendszerváltás előtt, most, hogyha jobban 80, visszagondolok.
Azt hiszem 84-ben jelent, aha, ha jól emlékszem, és akkor sem a teljes szöveg, de valóban ott a 80-as években volt egy ilyen enyhülés, és akkor Hanvas szövegei így előkerültek, meg kiderült, hogy azért egy elég nagy életmű maradt itt a fiókban. Egyébként erről írtam, hogy ez mennyire nehéz ettől a tiltott gyümölcs gyönyörétől megszabadulni, és megérteni azt, hogy Hanvas ezen túl is van, vagy lehetne, de a 21. században szerintem ez már így a recepció révén ez meg fog történni, és önértékén, vagy helyi értékén lesz kezelve. Hanvas életművéhez egyébként, vagy definíciójához szerintem hozzátartozik az, hogy el tudjuk őt helyezni a 20. századba, hogy megértsük. Szerintem ez egyfajta ilyen nemzeti önismeret is lenne, hogy megértsük, hogy Hanvas Béla, Vörös Sándor mit alkottak a 20. század során, meg miért olyan fontosak ez. Másrészt meg igazából önmagunknak is jó lenne, meg fontos lenne a saját fejlődésünk során. És ugye Szentendre egy kiemelt helyszín volt Hanvas
na,
életében.
Na, ez az igen, tulajdonképpen itt kezdtük el 15 perccel ezelőtt, hogy igen. Szentendre és Hanvas.
Mert már a második világháború előtt is járkált ide ki az apósa kertjét gondozni, de aztán, ahogy a könyvtáros állása megszűnt, kiváltotta a földműves igazolványt, és 3 évig itt ért a Szentendrei Kőhegy lábánál lévő Bubán részen, és gazdálkodott, és akkor írta például ezt a Karnevál című regényét, és sok más mindent, a Napló tele van Szentendrével, majd pedig, amikor nagy nehezen nyugdíjba engedik, 1964-ben, akkor szintén Szentendrén vásárolnak a feleségével egy kis faházat és kis telket, itt a Pismányban, ami a másik része Szentendrének, és végig Szentendre egy fontos helyszín volt Hanvas számára, olyannyira, hogy itt is temették el, tehát a Szentendrei temetőben nyugszik a feleségével együtt, majd később, aztán pár évvel ezelőtt a Szentendrei Pest megyei könyvtár, tekintette, hogy Hanvas élete egy jelentős részében könyvtáros volt, felvette Hanvas Béla nevét, illetve hát rendszeresen vannak Hanvashoz kapcsolódó programok, események Szentendrén, úgyhogy itt azért őrzik Hanvas Béla emlékezetét, ezt a Till Katalin is fantasztikus előadássorozatot tartott a könyvtárba, ezt a YouTube-on szerintem visszahallgathatják, visszanézhetik a hallgatók, ha érdekli őket. De visszatérve erre, itt ennek a Sanctum Ash-nek, ha jól értettem, hogy Juhász Anna mit szeretne, mert közben mi már itt elkezdtük ezt tervezni, ezt az estet, nem csak Szentendre lesz a témája, hanem az, hogy hogyan élt itt, és hogy mi volt számára fontos. Például 1941-ben ezt írja, hogy Szentendre szép, és a fenyők tövében júliusban kabócák szólnak, ha behunyom a szemem, azt hihetem, közel van a tenger. És aztán utána másutt is írja azt, hogy Szentendrének ez a mediterrán mikroklímája, ami tényleg van, én is tapasztalom, már 10 éve itt élek, az mennyire kötődik ehhez a déli mediterrán?
Hát igen, mert a Hanvas Bélai délnyugat, ugye ez igen. egy fogalom, az Ötgéniuszban ír erről, ugye?
Így
hogy
van.
Valahogy, de átadom a szót, ezt elmondod egy pár szóban a hallgatóknak, hogy is van ez az égtájakkal,
igen,
meg
igen,
a műveltséggel, meg a mediterrán kultúrával?
Erről is írtam hosszan, meg most csak nagyon röviden, Hanvas Béla írt egy nagyon fontos nagy eszét, egyfajta ilyen néplélek tükröt, ez az Ötgénius, amit egyébként átdolgozott egyszer, tehát ezt először megírja a 40-es években, aztán 1960-ban az egészet újraírja, finomít rajta, kicsit változtat, de 5 nagy géniuszra osztja fel a Kárpát-medencét. Ezek a géniuszok egyfajta kisugárzások, mentalitás, temperamentum, történelmi háttér, mindezeknek az összessége, ami az ott született felnőtt emberekre nagy hatással van. És akkor az egyik ilyen géniusz például az Alföld géniusza, ami az orosz cseppék felé fordul, az örök vándor magyarról szól, a soha be nem fejezett tanyákról, ezek hosszú leírások, az erdélyi géniusz.
Ugye ez egy ilyen Petőfi megfelelés.
Így van, Petőfiről is ír benne, aztán az erdélyi géniuszról is ír, annak a kettősségéről, a felvidéki géniusz, vagy északi géniusz, ami megint egy nagyon izgalmas vonal, és külön tárgyalást igényelhetne, majd a nyugat géniusza, ami mondjuk az egykori Pannonia, ami Bécs.
Ő Berzsenyi, ugye?
Hát Berzsenyi már inkább a délnyugat, amit te
említettél,
és ami ott az őrségben kezdődik, a Balaton felvidéken találjuk meg ennek a jegyeit, és egészen Szentendréig felsugárzik. Szóval ezek nem ilyen éles határokkal elválasztott területek, hanem inkább ilyen kisugárzások, ilyen géniuszok, amiből mindegyikből valamennyi egy-egy magyar emberben szerintem megtalálható, és annál érdekesebb és izgalmasabb egy ember számára, minél többet tud ebből az 5 géniuszból realizálni magában. Ezek mind Hanvasnak a kifejezései. És nyilván ez egy fajta kísérlet, beszédkísérlet arról, hogy mit jelent magyarnak lenni. És Szentendrét ide sorolja Hanvas, ehhez a délnyugati géniuszhoz, de ugye benne van az egésznek a közepében, illetve beszélni fogunk a föld, a kert és a földműveléssel való kapcsolatáról, ami szintén itt realizálódott, de ezt nem egyedül fogom tenni, hanem egyrészt ott lesz Juhász Anna az esemény szervezője és moderátora, Horgas Eszter,
Csodálatos fuvola művészünk.
Aki Hanvas és a zene kapcsolatáról fog beszélni, és Epres Attila színművész fog nekünk majd segíteni megszólaltatni Hanvas Béla írásait. Úgyhogy ez szerintem egy izgalmas este. Én már többször megfogadtam, hogy nem beszélek többet Hanvasról, mert három kiadása volt a könyvemnek, az egész országban rengeteg helyre hívtak beszélni Hanvasról, előadni Hanvasról, stb. És ezt én így meg is tettem éveken keresztül, és aztán, mivel úgy gondolom, hogy én nem Hanvas szakértő vagyok, hanem írtam egy könyvet a számomra fontos és kedves Hanvas Béláról, hanem író és költő, és vannak más témáim is, ezért mostanában más témákról, például a méhekről beszélek főleg.
Előszeretettel,
de ez is ugye egy téma, és ugyanúgy egyébként részben Hanvas is írt a méhesről, és nagyon érdekes dolgokat írt a méhesről, de erről majd 25-én fogok beszélni.
Itt most egy rövid szünetre megállunk, majd folytatjuk tovább Kalmár András beszélgetését a Hamvas Béla emlékestről.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.